25. fejezet a nemes velencei úrnál Pokokuranténál való látogatásról. Candide és Martin gondolára ült, úgy siklott végig a Brenta vizén, s hamarosan odaértek a nemes Pokokuranté palotájához. A jól tervelt kerteket igen szép márványszobrok ékítették, és a palota tagoltsága minden tekintetben remek volt. A háziúr vagy 60 éves, igen nagy vagyonú ember udvariasan fogadta a két idegent, azonban minden buzgolkodás nélkül, ami bántotta Candidot, és majdnem tetszett Martinnek. Először is a két csinos és jól öltözött fiatal leány, aki bejött habzó csokoládéval, kedveskedett a vendégeknek. Candid illőnek tartotta, hogy dicsérje szépségüket, kedvességüket és ügyességüket.
Igen, mondta a szenátor, egész rendes kis teremtések. Van idő, hogy velem is hálnak, mert már megvallom, igen unom a város előkelő hölgyeit, kacérságukat, féltékenységüket, veszekvésüket, rosszkedvüket, gőgjüket, kicsinyességüket, butaságukat, és a szonetteket, amiket vagy írnom, vagy rendelnem kell a számukra. Viszont ezt a két lányt is kezdem már unni, de alaposan.
Reggel után Candide egy hosszú csarnokban sétálgatott, és élvezettel szemlélte a szebbnél szebb festményeket. Kérdezte, ki festette a két elsőt.
Raffaello, felelte a szenátor.
Raffaello di Giovanni Santi, a legnagyobb olasz festők egyike, 1483-tól 1520-ig élt.
Igen, sok pénzt adtam értük pár éve, csupa hiúságból. Azt mondják, ezek a legszebb képek egész Itáliában, de nekem bizony nem tetszenek. Igen, a színek igen elbarnultak, és az alakok nem eléggé formásak és hangsúlyozottak. A kelmék redői egyáltalában nem keltenek illúziót. Egy szóval mondhatnak akármit, sehogy sem találom meg bennük a természet hű utánzását. Akkor szeretek csak egy képet, ha magát a természetet vélem benne felfedezni, de olyan képet nem ismerek. Sok képen van, de rájuk se nézek.
Ebéd előtt Pokokuranté egy kis hangversenyt rendelt. Candide zenét egyszerűen elragadónak.
Ez a lárma, így a szenátor, úgy, ahogy mulattathat egy fél óráig, de ha tovább tart, mindenkit kifáraszt. Bár senki sem meri bevallani. A mai zene semmi más, mint a nehéz dolgok művészete, ami viszont csak nehéz, az nem tetszhetik sokáig. Jobb szeretném tán az operát, ha nem juttatták volna oda, hogy valami tűrhetetlen szörnyűségé aljasítsák. Nézze csak meg! Akinek tetszik e rossz zenés tragédiát, ahol a jelenetek csak arra jók, hogy úgy, ahogy sort kerítsenek két-három nevetséges énekszámra, mert csak így lehet ragyogtatni egy-egy színésznő hangszálait, olvadozzon az élvezettől, aki akarja vagy teheti a Cézár vagy Kátó szerepébe lát ágálni egy heréltet, és illegni, billegni, s utána világot jelentő deszkákon. Én bizony, hát, már rég lemondtam ezekről az együgyűségekről. Bár új dicsfényt árasztanak, ahogy látom, Olaszországra, és vannak olyan uralkodók, akik drága pénzt fizetnek értük.
Candide vitatkozni, mert kissé, de inkább csak tartózkodón, Martin teljesen osztotta a szenátor véleményét. Asztalhoz ültek, kitűnően ettek, és utána benéztek a könyvtárterembe. Candide kezébe fogva egy pompás kötésű Homérosz dicsért a házigazda finom irodalmi ízlését.
Ez a könyv, mondta, kedvence volt mesteremnek, a nagy Panglossnak, Németország legelső és legjobb filozófusának.
Nekem bizony nem kedvencem, mondta hidegen Pokokuranté.
Valaha elhitették velem, hogy szívesen olvasom, de ez a sok-sok csatakép, és egyik olyan, mint a másik. Ezek az istenek, akik csak ágálnak, de nem döntenek. Ez a Helena, a harc oka, és alig cselekvő személye, ez a folyton ostromolt és soha el nem foglalt Trója, mindez a leghalálosabb unalommal töltött el. Tudósoktól kérdeztem, olykor őket is úgy untatta ez a könyv, az őszintébbek bevallották, hogy bizony kiesett a kezükből, de hát azért illik, hogy ott legyen a könyvtárukban, mint egy antik emlékmű, s mint azok a rozsdás érmék, amelyekkel úgysem lehet mit kezdeni a forgalomban. Remélem, szólt közbe Candide, hogy nem ez a véleménye kegyelmességednek Vergiliusról. Vergilius Publius Vergilius Máró, a legnagyobb római epikus költő, időszámításunk előtt 70-től 19-ig élt. Nem mondom, így a szenátor, az Éneisz második, negyedik és hatodik könyve elsőrangú. No, de a jámbor Éneász, meg az erős Cloantész, aztán a jó barát Achátész, meg a kis Ascanius, az együgyű Latinus király, Amata, ez a polgárasszony, és az az ízetlen Lavíniát, mindez éppen olyan hideg, mint amilyen kellemetlen. Én már csak jobb szeretem Tasszót és Ariosztó tündérmeséit. Tasszó Torquato, Tasszó nagy olasz epikus, a megszabadított Jeruzsálem szerzője. 1544-től 1595-ig élt. Ariosto, Ludovico Ariosto, nagy olasz epikus és himnusz író. 1474-től 1532-ig élt. Tündér meséknek nyilván az Örjöngő Lóránt fantasztikus történeteit nevezi Pocock Urante. Ha szabad kérdeznem, mondta Candide, szereti-e, uram, Horáciust? Quintus Horatius Flaccus, a legnagyobb római lírikus. Időszámításunk előtt 65-től, időszámításunk szerinti 8-ig élt. Vannak olyan mondásai, válaszolta Pocock Urante, melyeken haszonnal elmélkedhet egy társaságbeli úriember, és amelyek erőteljes formájukkal könnyebben is vésődnek az ember emlékezetébe. Viszont mit érdekel engem az ő brindizi utazása? Meg azután valami rossz vacsora leírása, meg egy utcai civakodás egyrészt bizonyos Pupilus, másrészt bizonyos Rupilius között, akik közül az egyik szavai tele voltak édességgel, a másiknak a szavai meg tele voltak ecettel. Csak undorral olvastam az ő goromba verseit a vénasszonyok meg a boszorkányok ellen. És nem tudom, miért olyan nagy dolog azt mondani barátjának, mécénásnak, hogy az ő révé jutott a lírai költők közé, és hogy fenséges homlokával a csillagokat verdesi. Mécénás római nagyúr, időszámításunk előtt 70-től 8-ig élt. Neve, mint költők és művészek pártfogójáé fogalommá vált. Bolondok csodálnak csak mindent egy közismert szerzőnél. Én magamnak olvasok. Azt szeretem, ami nekem való. Candide, akit úgy neveltek, hogy a maga feje szerint semmiről sem merjen ítélkezni, szerfölött csodálkozott azon, amit a szenátortól hallott. Martin a házi úr gondolkodás módját igen értelmesnek találta. Nini, Cicero, mondta Candide, gondolom, ezt a nagyembert folytonfolyvást olvassa. Marcus Tullius Cicero, a legnagyobb római szónok híres ügyvéd, néhány bölcselkedő könyv szerzője. Időszámításunk előtt 106-tól 43-ig élt. Rabirius és Cluentius védencei közé tartoznak. Nem olvasom én a sosem, felelte a velencei. Mit bánom én, hogy Rabiriust vagy Cluentiust védte el. Elég nekem az a sok pör, ahol nekem kell ítélkeznem. Talán jobb szerettem volna filozófiai műveit, de amikor azt láttam, hogy mindenben kételkedik, gondoltam, annyit én is tudok, és nincs szükségem senkire, hogy tudatlan maradjak. Ennyi, kiáltott fel Martin, egy tudományos akadémia 80 kötetes gyűjteménye, no ebben talán lesz valami jó is. Lehetne, mondta Pocock Urante, ha ennek a zagyvaléknak csak egyetlen szerzője is kitalált volna olyasmit, mint mondjuk a tűkészítés. De ebben a sok könyvben csupa hiú rendszer van, és semmi, de semmi hasznos. Nini, mennyi színdarab így, Candide? Olasz, spanyol, francia? Igen, mondta a szenátor, van itt legalább 3000, legfeljebb 3 tucat jóval. ami meg a szentbeszéd gyűjteményeket illeti, amelyek együtt nem érnek fel Seneca egyetlen lapjával, meg aztán egy hatalmas teológiai köteteket gondolhatja, hogy se én, se más, egy szóval senki sem nyúl hozzájuk. Seneca, Lucius Annaeus Seneca, római író, filozófus, több tragédia szerzője, Néró nevelője. Időszámításunk előtti 4-től időszámításunk szerinti 65-ig élt. Martin egész polcokat látott angol könyvekkel megrakva. Azt hiszem, mondta, egy republikánus szeretheti ezeket a szabad szellemű könyveket. Igen, felelte Bokok Urante, szép, hogyha azt írhatjuk, amit érzünk. Végre is ez az ember előjoga. A mi Itáliánkban viszont csak azt írják, amit nem éreznek. A Cézárok és Antóniuszok hazájának lakói gondolkodni sem mernek már papjuk engedélye nélkül. Szeretném azt a szabadságot, amely az angolokat élteti, ha a pártszellem és a pártszenvedély nem rontanák el mindazt, ami olyan értékes ebben a ritka szabadságban. Candide észrevéve Miltont megkérdezte, nem tartja egy nagy embernek ezt a költőt. Milton, John Milton, nagy angol költő, az Elveszett paradicsom szerzője, 1608-tól 1674-ig élt. Kicsodát? Így Bokok Urante. Azt a barbárt, aki hosszú, 10 énekes és göröngyös versű magyarázatot fűz a Genézis legelső fejezetéhez. Genézis, Mózes első könyve az Ótestamentumban a világ teremtését mondja el. A nagy görög költőknek ezt a goromba utánzóját, aki elcsúfítja a teremtést, és még egyfelől Mózessel képviselteti az örökkévalót, ahogy a szó hatalmával megalkotja a világot, a messiással egy nagy körzőt szedett elő egy égi szekrényből, és így vázoltatja fel a munkáját. Mit becsüljek azon, aki tökéletesen elrontotta Tasso poklát és ördögét, aki Lucifert hol varanynak, hol törpének ábrázolja, aki 100-szor is ugyanazt az unalmas beszédet mondatja vele, és teológiai vitákba vonja, sőt, komolyan utánozza Ariosto komikus találmányát is, ágyúkat süttet el az ördögökkel fenn az égben. Itáliában senki sincs, aki őszintén élvezné ezeket a lehangoló furcsaságokat. A bűn és a halál házasságán, de meg a bűntől szült kígyókon csak okádni tud az ember, ha van még egy csöpp jó ízlése, és a kórház hosszú leírása legfeljebb a sírásoknak való. Ezt a homályos, furcsa és undorító költeményt már keletkezésekor is megvetették, és én se bánok vele másképp, mint ahogyan hazájában kortársai bántak vele. Egyébként kimondom, amit gondolok, és nem sokat törődöm azzal, hogy a mások véleménye egyezik-e, nem-e az enyémmel. Candidnak fájt ez a beszéd, ő tisztelte Homéroszt, és kicsit szerette Miltont. Félek, mondta halkan Martinnek, hogy ez az úr mélyen megvetheti a mi német költőinket. Na és aztán, felelte Martin, úgysem érdemelnek jobbat. Ó, micsoda felsőbbrendű ember, mondta még Candi csak a fogai közt. Micsoda lángelme ez a Bokok Urante. Semmi sincs az ínyére. És miután így végignézték a könyvtár valamennyi könyvét, kicsit andalogtak a kertben. Candid mindjárt magasztalni kezdte a kert sokféle szépségét. Nincs ennek semmi formája, felelt a házigazda. Csupa üres cifraság itt minden. De holnap már hozzáfogok egy újabb kert ültetéséhez, és annak már nemesebb lesz a rajza. Mikor a két utazó elbúcsúzott ő kegyelmességétől, Candid így szólt Martinhez. No, de erről csak elismeri, hogy a legboldogabb ember, mert hisz ugye felette áll mindannak, amit birtokol. Hát nem látja, mondta Martin, hogy utálja, amit birtokol. Platón már rég megmondta, hogy nem az a legjobb gyomor, amely kihány minden táplálékot. Platón görög idealista filozófus. Időszámításunk előtt 427-től 347-ig élt. De hát, szólt Candid, nincs-e öröm abban, hogyha mindent megbírálhatunk, s hibát érezhetünk ott, ahol más szépséget vél látni. Vagyis, válaszolta Martin, abban volna örömünk, hogy nincs örömünk. Akkor hát, felelte Kandi, csak is én leszek majd boldog, ha viszont látom Kunikundát. A reménység sosem árt, mondta Martin. Közben múltak a napok, a hetek, Kakambó még mindig nem jött. Kandid meg úgy elmélyedt fájdalmában, hogy csak fel sem tűnt neki, miért marad el Paket, meg a teatínus köszönő látogatása.